Vas László, a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola rektora, az Inforádió arénájának vendége, az új algoritmusos, automatikus pontszámítási rendszerről ellentétes véleményeket olvastam. Van, aki azt mondja, hogy ez lelketlen, mert az oktató csak az első előadáson találkozik a hallgatóval, és nincs alkalma kiszűrni azokat egy szóbeli felvételén, akik szerinte nem odavalók. Van, aki szerint pedig azért jó, mert a protekciót a rendszer kizárja. Melyik álláspont inkább igaz?
Ez két nagyon különböző érv, és a felvételi rendszer változásának két nagyon különböző szakaszához kötődik. Gyakorlatilag a felsőoktatás kezéből kikerült a felvétel már évekkel ezelőtt. Nem tartunk felvételi vizsgát, hanem az érettségi eredmények számítanak be a pontszámba. Most csak megjegyzem, hogy két évvel ezelőtt, három évvel ezelőtt nekünk nagyon jó lett volna, hogyha a kommunikáció szakon alkalmassági beszélgetést tarthattunk volna, mi ezt igényeltük is, és akkor az volt a hivatalos állás. Pont, hogy alkalmassági vizsgát kizárólag az orvosi egyetemeken, a testnevelési egyetemen lehet tartani.
Tanárképzésben, ha jól
emlékszem, meg a táncosok nagyon. A tanárképzésben nem. Ott nem volt.
Akkor elavult a tudásom, bocsánat.
De ez egy régi dolog, tehát most igazából nem. Tehát ez az érv, hogy nem látja, ez egy valódi érv, nem látja tényleg. Egy nagy szakmai vita volt, ez eldőlt akkor. Nekem is akkor nem az volt a véleményem, hogy általánossá kellene tenni, de ezen túl vagyunk. A másik, hogy kiszűri a mindenféle manipulációt, erre azt mondom, hogy ebbe az irányba megyünk egyértelműen, én ezt egy nagyon jó iránynak tartom, igenis versenyezzen a felsőoktatás, versenyezzen az oktatás minősége a hallgatóira, az intézmény adottságai, a színvonal, ez nagyon fontos lenne. A kérdés az, hogy itt ki a fogy a felsőoktatásnak? Ki az ügyfele a piacon? Ugye egyrészt nyilván itt van az ügyfél, a hallgató, aki jön, és szeretne kapni oktatást, szeretni, hogy ő tanítanák.
De ügyfél a munkaerőpiac is.
De ügyfél, így van, hát itt van a másik pont, hogy viszont ügyfél a munkaerőpiac, az a kimenetnél, ugye a hallgató a bemenetnél az ügyfelünk, a bemenetnél az ügyfelünk, és hát tegnap a hallgatói, a hőoknak az elnöke, azt mondta erre egy hasonló kérdésre egy kerekasztalnál, hogy hát azért a hallgatók elég jól tudják a munkaerőpiaci igényeket, őfeléjük ez nagyon sok helyről közvetítődik, nem tévednek olyan nagyot, amikor ők a igényeit a felsőoktatás felé megfogalmazzák. Erre szokták mondani, most megint itt kommunikációról beszéltünk, hogy a mi főiskoláknak se ez az egyetlen szakja, de kétségtelen, hogy ebbe vagyunk mi piacvezetők. Tegnap nagyon nem tudtam, hogy sírjak vagy nevessek, amikor mondják, hogy hát igen, de például a kommunikációra akar mindenki jelentkezni, és a munkaerőpiacnak az nem kell. Mondták úgy, hogy senki soha azról igazán megbízható adatokat és érveket nem szolgált, hogy mi kell a munkaerőpiacnak, ez az egyik, a másik pedig a vita további részében minden ötödik szó az volt, hogy kommunikáció. Mert hogy miért nem kommunikáljuk jobban ezt a dolgot, mert nem úgy kommunikálják azt. Tehát gyakorlatilag az derült ki a vitából, hogy igenis a jó kommunikáció és az ehhez értő emberekre minden területén az életnek szükség.
Csak nem mindegy, hogy milyen kommunikációról beszélünk, újságírásról, PR-ról, marketingről, ezer ága van.
Abszolút.
És ugye mi rendszerint csak az újságírást értjük ez alatt, meg mit tudom én a szóvivőséget, de nincs a vállalati kommunikáció, meg még ez.
De nem értik bele, miközben például a mi főiskolán egyértelműen arra hajt, hogy így mondjam, hogy az alkalmazott kommunikáció a vállalati szférában, az intézményi szférában, és természetesen a médiában is. Közkommunikáció, a közigazgatás kommunikációja az állampolgárral, ami nem az újságíró dolga, hanem lehet, hogy éppen egy szóvivőség, de ennél még szélesebb. Tehát rengeteg minden van, amire azt mondhatom, hogy nem szabad azért ilyen sommásan belemenni, és az érdeklődő hallgatók el is oszlanak ezek felé, a szakterületek felé, tehát én azt mondanám, hogy nem kellene annyira félni attól a versenyeztetéstől, amelyik a bemenetnél történik, nevezetesen az, hogy nézzük meg, hogy a hallgatók hova jelentkeznek első helyen, tehát melyiknének menni milyen szakra. Ennek kellene lenni a legerősebb érnek. Aztán természetesen olyan kormányzati preferenciák lehetségesek, hogyha megapozott, átgondolt munkaerőpiaci elemzések, trendek, fejlődési trendek alapján nem pontosan a jelentkezési arányokat követően osztják le ezeket a keretszámokat, hanem próbálják orientálni egy kicsit a gazdaság igényei szerint. Több keretet adnak mondjuk egy olyan műszaki irányra, ahol lehet érzékelni, hogy tartósan növekedni fog ez az igény, és ebbe le vagyunk maradva sok minden ok miatt. Ezt én teljesen helytállónak tartom, de valóban akkor mondhatjuk ki azt, hogy manipulációmentes a játék, hogyha minimalizáljuk azokat a döntési lehetőségeket, amiknél a szempontokat előre nem közöljük világosan.
Hol tud beavatkozni egy intézmény, amikor látja, hogy a piaci környezet megváltozik? És nem lesz szükség annyi újságíróra, mert mit tudom én, megszűnik egy televíziós csatorna, vagy beolvad, átalakul, hasamra ütöttem, csak úgy mondtam egy példát. Akkor hol tud még beavatkozni a rendszerbe?
Itt én szeretném megbírálni a magyar Bologna verziót. Ugye itt sajnos a most felvétel időszakban ez áll középpontban, de az igazi nagy kérdés az az, hogy hogy fog működni a magyar Bologna rendszer felsőoktatásban. Lényegében egy nagyon erősen egységesített, országos szint megkötött tanrenddel dolgoznak a szakok a legkülönbözőbb intézményekben. Arról szól a magyar Bologna, hogy Debrecenben, Miskolcon és Budapesten és Szegeden és Pécsen ugyanazt tanulják ugyanazon a szakon. Vagyis igazából az intézményeknek a szabadsága az akkreditációs követelmények miatt nem terjedhet ki arra, hogy sokkal rugalmasabban reagáljanak a munkaerőpiaci igényekre, és versenyezzenek a maguk képzési kínálatával is.
Ha kell, ha nem, így csinálják azt, ami a tantervükben benne van, függetlenül attól, hogy mi történik a világban?
Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy muszáj, hogy ezt csinálják, mert amikor akkreditálták a szakokat a tantárgyakkal, akkor tanrendeket is akkreditálni kellett. Tehát tulajdonképpen tantárgyakat akkreditáltunk kötelező irodalommal. Most ez nem azt jelenti természetesen, hogy a kötelező irodalmat nem kell frissíteni, hiszen az is egy akkreditációs követelmény egy intézménynél, hogy fejleszte a saját képzését és korszerűsítse a tantárgyait. De a képesítési követelmény egy jogszabály. És ahhoz, hogy én egy új szakot indítsak, ahhoz akkreditálnom kell, ami egy nagyon hosszú folyamat. És a meglévő szakjaimat pedig egy jogszabálynak megfelelően, ahol le vannak írva, hogy milyen kötelező kompetenciákat és ismeretköröket kell tanítanom. Tehát ez igazából 3 évre bebetonozza.
Csak hogy lehet menet közben mondjuk egy intézménynek, ha támad egy ötlete, versenyelőnyt szerezni a többiekkel szemben? Nem újít?
Igen, hát újítani kell. Mozgásteret jelent a szakirányoknak a lehetőség, ami a kreditértéknek egy 11-nehány százaléka, tehát azt mondhatom egy ilyen 10-13 tantárgy egy program, vagy 3 éves programban. Ezt mi összerakhatjuk, tehát a munkaerőpiaci igényekre jól reagáló szakirányokat menet közben is tudunk csinálni, és ezzel minden intézmény nyilván él, aki nem, hát az elveszett. A másik intézményi hatáskörben vannak az úgynevezett szakirányú továbbképzések, ami azt jelenti, hogy adhatunk ki egy szakirányba eső másik diplomát, másoddiplomát is, és ezeket viszont saját magunk találhatjuk ki, saját magunk hozhatjuk létre. Ez egy nagyon jó lehetőség, és a iskolánk például nagyon nagy súlyt fektet arra, hogy olyan szakirányú továbbképzéseket hirdessünk a mi végzettjeinknek, és másoknak is természetesen, ami éppen a frissen jelentkező, a munkaerőpiac oldaláról jelentkező igényre reagál. Hát legfrissebb ilyen szakirányú továbbképzésünk például éppen a szóvivő képzés, amely egy akkreditált másoddiplomás képzés lesz a szóvivők egyesületével. Ahol
tényleges szóvivők.
Így van,
lesznek,
így van. Azok a nagyok, akiket naponta látunk a televízióban, a mentőszolgálattól, a határőrségen keresztül, a belügyminisztériumig, a multicégekig, a nagy kereskedelmi láncokig, azok a kiváló szóvivők, akik között újságírók, kommunikációs szakemberek, vagy éppen valahonnan kinevelődött kitűnő szóvivők vannak, ők mondták meg azt, hogy mit is kellene tanítani, részben ők maguk is részt vesznek a képzésbe, és itt például felvételiztetünk, ahol ezek a szóvivők nézik meg a jelentkezőket, hogy mennyire alkalmasak erre a feladatra.
Úgy itt látnának a kollégáik sorában, az ugye
így van. És ők magukkal szemben is nagyon kritikusak, ők érzékelik, hiszen ők nagyon gyakran szerepelnek, és nagyon sok visszajelzést kapnak, hogy jó volt, nem volt jó. Ők látják ennek a szerepnek az összes nehézségét is. Úgyhogy ez egy példa arra, hogyha jó kapcsolatban vagyunk a felvevő, a munkaadó közeggel, és befogadjuk az ő igényeiket, ezt követjük, ezt az igényt, és együttműködünk, akkor igenis lehet ezekre az igényekre jól reagálni. Hát hozzáteszem, azért ez nem az alapképzésnek a szintje. És egy rugalmasabb alapképzés, egy rugalmasabb mesterszak szisztéma például, az most formálódik. Azért ez sokkal, az nagyon jó lenne. Annak idején Magyar Bálint miniszter azt mondta, hogy az alapszakok legyenek kevesen és nagyon széles bemenetet jelentsenek, de majd a mesterszakok azok lehetnek több százan, és azok reagáljanak igazán az igényekre. Most azt érzékelem, hogy az intézmények közti versenyben van egy olyan törekvés, hogy a nagy egyetemek azok nagyon-nagyon nehezen akarnak engedni mesterszakokat megalapítani, nem engednek be mesterszakokat, mert úgy gondolják, hogy a konkurenseket ezzel lehet jól jegelni és kívül tartani. Hát ezt én például nagyon félrevívő dolognak tartom.
Most csökkent a különbség a úgynevezett nagyok, meg az úgynevezett kisebb egyetemek és főiskolák között, mert ez korábban egy igény volt, hogy ha nagyobb lesz a verseny, akkor talán csökkenni fog ez a különbség, de a felvételi jelentkezési számokból úgy látom, hogy még mindig nem. Nem érvényesül ez.
Most a bekerülési számokat, ha nézzük, tehát, hogy mennyi hallgatója van, milyen szakokon az intézményeknek, azért érzékelhető itt egy nagyon, nagyon komoly dolog. Még nem elég drámai, de már néhány intézmény számára most is drámai. És itt most kicsit leegyszerűsítő leszek, és elnézést is kérek azoktól, akik magukra veszik, de nem erre gondolok. Két ok lehet, hogy az egyik az, hogy ténylegesen fölösleges kapacitás van. Ugye csökken hallgatók létszáma, bejövő hallgatók szám. Ténylegesen sok fölösleges kapacitás van. Oda nincs hallgató, nem jelentkezik. Nem azért, mert nem jó az intézmény, hanem azért, mert nincs itt, meg hát nem olyan jó talán az intézmény. Ugye két ok miatt nincs hallgató, azért, mert nem olyan jó az intézmény, vagy fölösleges a kapacitás, mert hogy ott nincs hallgató.
De hát a fölösleges kapacitás az általában nem a vidékre jellemző?
Hát Budapesten szerencsé, hogy ez egy 2 milliós hatalmas konglomerátum, itt rengeteg ember van, és rengeteg tovább tanulni szándékozó, itt ez kevésbé érződik, bár azért bizonyos szakokon itt is látszik a túlkínálat, hiszen sok intézményben, de akár csak a magánintézményeket nézem, Budapesten működő magánintézményeknél meg lehet nézni, hogy vannak olyan szakok, amiket vagy nem tudnak elindítani, vagy ilyen 11-nál jelentkezőcskék vannak, vagy éppen megvan a 30, amivel még 25, amivel számításaink szerint még éppen el lehet menni. Tehát vannak intézmények fölfújták magukat sok szakosra, rengeteg szakkal, és mindegyik szakon ilyen minimális hallgatói létszám van.
De ez ráfizetés?
Hát bizony, ez egy érdekes kérdés, hogy ezek hogy maradnak meg, és hány lábon állnak ezek az intézmények, és hogy tudják finanszírozni ezt. Most az állami felsőoktatás esetében, ahol kisebb a rugalmasság, kisebb a piaci tapasztalat is, ott már azért nagyon figyelmeztető jelentkezik, elsőbben a kis intézményeknél, és mivel ezek főleg vidéken vannak, ezért szerencsétlen földrajzi következmény, hogy vidéki kis intézményeknél egészen drámai helyzet látszik már most is a hallgatók számát illetően, de néhány nagyon nagyra nőtt vidéki intézménynél is látszik, hogy elfogyott a hallgató, és nem azért, mert ezek rosszak. Ezek,
Szombathelyi főiskoláról lehetett ilyen híreket?
Hát nem olyan könnyű a helyzet. Egerben például, Nyíregyházán, ezek kitűnő intézmények, példamutató szakjaik vannak egy csomó területen, nincs annyi hallgató már. És ha mondjuk megnézzünk egy régiót, ahol van mondjuk 4 elég jó erős intézmény sok szakkal, és ezek egymás konkurense is, és bizony nincs ennyi kapacitásra szükség.
Innen után Vas László, a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola rektora az arénán vége.